Szeretettel köszöntelek benneteket, engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Legtöbbetekkel nem ismerjük egymást. Az én nevem Bandi Katalin, a közösségünk alkalmazásában vagyok egy ideje már, és Gödöllőn vagyok gyülekezeti tag. Mai napon szeretném, ha egy olyan élethelyzetről gondolkodnánk közösen, amelyről a Bibliában is többször esett már szó. Ez az élethelyzet pedig az, amikor úgy érezzük, hogy elcsüggettünk, amikor úgy érezzük, hogy körülvettek minket a bajok, számosabbak a hajunk hajszálainál is, de vajon szükséges-e, hogy a szívünk is elhagyjon minket? Vajon szükséges ez, vagy ha mégis ez az életérzés tölt el minket, hogy még a szívünk is elhagyott, akkor az Isten vajon magunkra hagy-e? Vagy pedig munkálkodik értünk, és kitartóan zörget és kopogtat a szívünk ajtaján. Két bibliai történetet szeretném, hogyha közösen átgondolnánk. Az egyik Illés története az Ószövetségből, a másik pedig egy új szövetségi történet, egy hosszú-hosszú évek óta beteg asszony története. 12 év óta gyógyíthatatlan beteg volt ez az asszony, és az orvosokra költötte minden pénzét, és igazán reménytelen és csüggesztő élethelyzet lehetett az ő számára. De vajon hogyan élte meg, és volt-e kapaszkodója? Nagyon jól ismert két történet ez, de mégis úgy gondolom, hogy helyén való, hogy felelevenítsük magunk számára. Első történetünk, Illés története, Királyok első könyve 19. fejezete rökítette meg számunkra. Királyok első könyve 19. fejezete, az én szentírásomban a 378. oldalon található. Tehát Királyok első könyve 19. fejezet. A 19. fejezet arról szól, amikor Illés már hát elbotlott, és a szemeit nem az égre vetette, hanem összekuporodott, és csak a földet nézte maga előtt. De elevenítsük fel az előzményeket. Elevenítsük fel, hogy az Isten milyen hatalmasan megerősítette Illést. Elevenítsük fel azt néhány mondatban, hogy vajon az a munka, az a hatalmas munka, amit Illésen keresztül végzett, és hogyha ő nem csügged el, akkor hova vezethetett volna Izrael életében és a király életében is. Tudjuk-e, hogy ki volt az uralkodó Izraelben Illés idejében? Akáb volt az uralkodó, és Jézabel a felesége, aki igen erős hitehagyásba sodorta egész Izraelt. Tudjuk azt, hogy idegen isteneket imádtak, hamis isteneket imádtak az ő idejében, és tudjuk azt is, hogy Illés nagyon sokat szomorkodott a nép állapota miatt. És tudjuk azt is, hogy imádkozott azért, hogy a Jóisten valamiképpen nyújtson segítséget, ébressze föl a népet, és imádkozott azért, hogy ne legyen eső Izraelben. Ne legyen is eső Izraelben, és az ő imádságára 3,5 évig nem esett eső. És tudjuk azt is, hogy Jézabel és Akháb életre halálra kereste Illést. Emlékszünk? És az Isten elrejtette előlük. Mi a tanulság még ebből? A jó Isten táplálta. És akkor, amikor az Isten kérte, hogy jöjjön elő a rejtek helyéből, bátorságot nyert az Istentől, és Akáb elé állt. És röviden magát a történetet, továbbra is fájt a szíve, de felszólította a népet, hogy ne sántikáljanak kétfelé, válasszanak maguknak, még ma döntsék el, hogy ki az igaz Isten, és erre egy próbát, egy Istentől rendelt próbát állított a bálpapok, illetve a nép elé. Emlékszünk a történetre, ugye? Azért kérem, hogy jelezzétek, valamiképpen emlékszünk. És emlékszünk arra is, hogy az állat áldozati oltárt előkészítették, és először a bálpapok következtek. Az volt a próba lényege, hogyha igaz Isten az ő Istenük, akkor hozzon alá tüzet az égből, emészze meg az állat áldozatot. És naphosszat öncsonkító tevékenységet, nagyon zajos és licsajos tevékenységet folytattak a bálpapok, mert magukat is vagdosták, és nem jött az áldás, nem jött a tűz az égből. És aztán, ahogy egyre inkább előre haladott az idő, végül Illésre került a sor, és Illés imájára pedig az Isten tüzet hozott alá az égből, és nem akárhogyan, mert még az oltár köré egy mély árkot ástak, vizet töltöttek belé, és az Isten fölnyalábolta a tűzzel a vizet is, és az oltáron lévő faanyagot is, és magát az állatáldozatot is. És ezután pedig az Isten Illés kezébe adta a papokat. És ezzel a bál papok megölésével egészen nyilvánvalóvá vált az Isten hatalma, nagyon mély lelki munka indulhatott volna el Izraelben, a király életében is, és a nép életében is. De még a folytatáshoz tudnunk kell azt, hogy 3,5 évig nem volt eső, és még mindig nem esett eső. Az Isten fölnyalábolta tűzzel az állatáldozatot, de még nem volt eső. Tudjuk, hogy folytatódik a történet? A történet úgy folytatódik, hogy Illés hittel mondta Akhábnak, hogy menjen föl, és egyen, mert hangos esőzúgását hallja. Látott már akkor egy cseppnyi felhőt is? Nem látott. Az ő hitével ragadta meg. És hogy folytatódik a történet, emlékszünk? Visszament és imádkozott. Hányszor imádkozott? 7-szer. Azt olvashatjuk a 7 perá kötetünkben, hogyha 6-szor elcsüggett volna, nem jött volna eső Izraelben. És aztán meglátott egy kicsinyke felhőt, és ebben a kicsinyke felhőben hatalmas nagy felhőszakadást látott Illés. És mi volt a következő lépése? A következő lépése az volt, hogy elismerte uralkodójául Akhábot, és az Isten felövezte őt erővel, és Illés előtt futott a városba az ő hintója előtt, vagy az ő hintója előtt futott a városba. Tehát ennyit az előzményekről, hogy hatalmasan megerősítette, számos tapasztalata volt Illésnek az Istennel. Illés előtt futott a városba, de ő maga nem ment be. A városon kívül aludt. És nyilvánvalóan, hogy Jézabel megkérdezte Illést, Akhábot, az ő férjét, hogy hát mik történtek a mai napon, és hát magáról talán az esőről is. És Akháb pontosan beszámolt arról, hogy a bálpapokat megölte Illés, és hogy az ő szavára nyíltak meg az egek, Illés szavára. És emlékszünk arra, hogy mit üzent Jézabel Illésnek. Nem alázta meg magát az Isten előtt. Nem fogadta el, hogy igen, akkor mégiscsak az Úr az Isten. Hanem azt üzente egy küldöttel, hogy ha te úgy tettél az én papjaimmal, hát meglásd, hogy akkor majd nem különben fogsz te magad is járni. És mit mondott Illés a küldöttnek? Azt mondta, hogy az én uram meg tud engem menteni Jézabel kezéből? Ezt a választ adta? Az én uram, aki tüzet hozott alá az égből? Nem ezt mondta. Ez egy asszony szavára megrettent, és megriadt, és elszaladt. Mit mondhatunk hát? Nem volt hite Illésnek. Volt csak ember ő is. Ember ő is elcsüggett. Elcsüggett, megrettent és elszaladt. Elrejtőzött. A Biblia első lapjain is ezt olvashatjuk, amikor az ember elgyengül, engedetlen lesz. A megoldást tudjuk, mi magunk is jól tudjuk, mit kellene tennünk az Istenhez szaladni azonnal, hiszen tudjuk, hogy tőle nyerhetünk erőt. És hogy gyakran mit teszünk? Összegömbölyödünk, elbújunk, szaladunk emberekhez, vagy csak éppen önmagunkhoz és a fájdalmukban sikítjuk az éjszakába a fájdalmunkat, de nem az Istent megszólítva. Hasonlóképpen tett Illés is a 19. fejezet 3. versében azt olvashatjuk, hogy ő felkenvén elment, vigyázván az ő életébe, és ment Bersebába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját, és ő pedig még elment a pusztába egy napi járóföldre. De vajon az Isten magára hagyta el? Mit tett az Isten? Mit tett az Isten az ő érdekében? Ott Illés elaludt, és aztán jött egy angyal. Azt olvashatjuk az 5. versben, és lefeküdt és elaludt a fenyőfa alatt. És íme angyal illette őt, és mondta neki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, íme fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz, és evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az úr angyala eljött másodszor is, és megillette őt, és mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt és evett, és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel egész az Isten hegyéig, a Hórebig. Olvasom tovább is. És bement ott egy barlangba, és ott hált. És íme az úrnak beszéde volt ő hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Ismerős a kérdés? A Biblia első lapjain is olvastuk, hogy ember, hol vagy? Mit csinálsz itt, Illés? Én küldtelek a Kérit patakjához. Én küldtelek a sereptai özvegyasszonyhoz. Én küldtelek a bálpapokhoz. Én öveztem föl a darakadat erővel, hogy Akáb előtt fuss a városba. De mit csinálsz itt? De nem én küldtelek. Mit csinálsz itt? Ember, hol vagy? Mire teremtettelek téged? Arra teremtettelek téged, hogy összegömbölyödj és fájlald a saját sorsodat, vagy pedig arra, hogy tudd, hogy van egy teremtő Istened. Van egy Istened, aki meg tud erősíteni téged, aki számtalan tapasztalatot szerezhettél már vele. Nem elég neked? Emeld fel a szemeidet, én szólok hozzád, és figyelj rám. Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért. Mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai. A te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték. És csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És íme ott az Úr volt elmenendő. Emlékszünk, hogy hogyan történt ez az esemény? Ott az Úr volt elmenendő, és először egy nagy és erős szél támadt. És ott volt az Isten a nagy és erős szélben? Nem. És aztán földrengés volt. Ott volt az Isten a földrengésben? Nem. És aztán tűz támadt. Ott volt az Isten a tűzben? Nem. Hol volt az Isten? Egy halk és szelíd hangban volt az Isten. Amikor mi magunk is túl dübörögjük kétségbeesésünkkel, kiáltásunkkal az Isten hangját, akkor nem halljuk meg. De ha elcsendesedünk abba a csendességbe, amelyre az Isten hív el minket, meghalljuk az ő szavát. És ő is egy csendes és szelíd hangban meghallotta. Azt olvashatjuk a Proféták és Királyok című könyvünkben, a Mit csinálsz itt, Illés fejezetben, hogy az Istennek ebben a szelíd megnyilvánulásban is tanítása rejlett. Azt olvashatjuk, hogy meg akarta Illés tanítani arra, hogy nem mindig a leglátványosabb munkával lehet a legeredményesebben véghez vinni az ő szándékát. Miközben Illés várt az Úr kinyilatkoztatására, zengett az orkán, villámok cikázta, pusztító tűz sepert el mellette, de Isten ezekben nem volt jelen. Azután egy halk hangot hallott a próféta, és befedezte fejét az Úr jelenlétében. Nem volt már ingerült. Szelíden és legyőzötten állt ott. Most már tudta, hogy ha csendesen bízik, és álhatatosan Istenre hagyatkozik, a szükség idején mindig segítségre talál. Illés itt, ekkor, amikor a leggyengébb volt, ekkor tanult meg az Istenben bízni. Isten igazságának nem mindig a legcsiszoltabb formában való feltárása győzi meg és téríti meg az embereket. Nem az ékes vagy logikus beszéd érinti a szívüket, hanem a Szentlélek szelíd befolyása, amely csendben, de biztosan alakítja és építi a jellemet. Isten lelkének halk és szelíd hangja meg tudja változtatni a szívünket. Mit csinálsz itt, Illés? Mit csinálsz itt, Illés? Nem én küldtelek ide. Nem én küldtelek ide, de támogatlak, és megerősítelek. Nem én küldtelek ide, de tápláltalak téged pogácsával, tápláltalak vízzel, és most is meg foglak erősíteni a munkában. Elárulta a prófétának, hogy sokan vannak még, akik a hitehagyás hosszú évei alatt sem pártoltak el az Istentől. És mi is hányszor gondolkodunk azon, hogy hát, igen, arra vagyunk elhívva, hogy hirdessük az Isten örömhírét, hirdessük az üzenetet a világnak, de ki kíváncsi rá? Vajon vannak-e emberek, akiknek a füle meg tud nyílni ezekre a szavakra? Akkor vajon, ha Illésnek szólt ez az üzenet, igazán hitehagyó világ volt az, nem? Az Isten elhívott egy népet, és aztán igen gyakran paráználkodtak hamis istenekkel. Talán soha úgy nem, nem is talán, soha úgy nem, mint Akháb és Jézabel idején. De az Isten azt mondta, hogy én tartottam meg egy maradékot, ne csüggedj el. Szintén a Proféták és Királyok című kötetünkben, a már jelzett fejezetben ezt olvashatjuk. Ez a hitehagyás, bármennyire elterjedt, mégsem egyetemleges, tehát a mai korunkról mondja már. Nem az egész világ helyezkedik szembe a törvénnyel, és nem mindenki él bűnben. Nem mindenki állt az ellenség oldalára. Istennek sok ezer gyermeke van, akik nem hajtottak térdet a Bál előtt. Sokan vannak, akik szeretnének többet tudni Krisztusról és a törvényéről. Sokan vannak, akik az ész érvei ellenére is bíznak abban, hogy Jézus nem sokára eljön, és véget vet a bűn és halál hatalmának. Sokan, akikért Isten lelke még mindig küzd, tudatlanságból imádják Bált. Ezeknek az embereknek szükségük van azok személyes segítségére, akik megismerték Istent és az igéje erejét. Mire van szüksége ezeknek az embereknek? Mire van szüksége a világnak? Azoknak az embereknek a segítségére, akik megismerték Istent és az igéje erejét. Azaz, akiknek személyes tapasztalataik vannak Istenről. Nagyon szeretem a gadarai megszállottak megszabadításának történetét a Bibliából. A mai szombatiskolai tanulmányunk is felelevenítette egy-két mondat erejéig ezt a történetet. De miért is szeretem olyan nagyon? Ez a két ördöngős, miután megszabadult, az első evangelisták voltak a környéken. Nehéz volt a helyzetük. Nem jártak magas iskolákba. Nem tanultak hosszasan Jézustól, de mi az, amivel mégis rendelkeztek? Személyükben, a lényükben hordták azt, hogy Jézus a megváltó, hogy ő a szabadító, saját lényükben. Könnyű volt a helyzetük, azért gondoljunk bele a szituációba, ott voltak egy városnyi lakossággal, akik szívesen fogadták. Hát ellenségesen méregették őket, Jézust is megkérték, hogy hát menjen távolabb, nehogy még a többi disznó is esetleg a tengerbe vesszen. Nem éreztek együttérzést az emberekkel, tehát ezzel a két szerencsétlen megszabadulttal, ellenségesek voltak. De mégis meg tudta fordítani a gondolkodásukat. Meg tudta fordítani mi? Az, hogy személyükben hordozták azt, hogy Jézus a megváltó. Az, hogy személyes tapasztalatuk volt, nem hitelveik voltak, nem hitelveket soroltak föl. A személyes tapasztalataikat, a személyes bizonyságot tudták továbbadni az embereknek. Ez hiteles lehet? Ez hiteles lehet, mert hiteles volt akkor is. Az ellenséges érzelmeket meg tudták fordítani, és akkor néhány héttel később, amikor Jézus és a tanítványok arra jártak, Gadarában jártak és a környéken jártak, szívesen fogadták és vágyakoztak minél többet megtudni Jézustól és Jézusról és az ő küldetéséről. Lehetetlen helyzet előtt állunk? Mondhatjuk, azt van okunk a csüggedésre. Isten minden egyes gyermekével, gyermekéhez, akit a lelkek ellenségének sikerült elhallgattatnia, ez a kérdés hangzik. Mit csinálsz itt? Megbíztalak, hogy menj el széles a világra, hirdesd az evangéliumot, és készíts el egy népet Isten napjára. Miért vagyunk itt? Ki küldött ide? Eddig az idézet. Még egy idézetet engedjetek meg, hogyha ennek az illés történetnek az üzenete az, hogyha a lelkileg erős emberek is elcsüggednek és elkeserednek, amikor úgy érzik, hogy mérhetetlenül nehéz próbák veszik körül őket, és semmi vonzót nem találnak az életükben, de mégiscsak érdemes ragaszkodni hozzá. Így az eddig az idézet, vagy innentől az idézet. Ezek az emberek gondoljanak arra, hogy egy próféta, a legnagyobbak közül, életét féltve futott egy felbőszült asszony dühe elől. A hosszú gyaloglástól megviselt, fáradt, menekült, akinek lelkét keserű csalódás törte össze, azt kérte, hadd halljon meg, vegye el az Isten inkább az ő életét. De amikor reményét vesztve úgy látta, hogy munkáját kudarc fenyegeti, akkor tanulta meg életének legértékesebb leckéjét. Abban az órában, amikor a leggyengébb volt, megtanulta, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni a legfélelmetesebb körülmények között is. Mikor tanulta meg? Amikor a leggyengébb volt. Amikor a legelesettebbnek érezte magát. És a másik történet, amit szeretném, hogyha közösen végig gondolnánk, az pedig annak az asszonynak a története, aki 12 évig volt beteg. 12 évig egy nagyon súlyos betegségben szenvedett, és már minden pénzét orvosokra költötte, és nem tudott meggyógyulni, nem tudott szabadulni. A három együtt olvasó szinoptikus evangélium és megörökíti, de most Márk evangéliumát fogjuk segítségül hívni. Márk evangéliuma 5. fejezetében található ez a történet. Időben pedig úgy tudjuk elhelyezni, hogy pontosan a gadarai megszállottak megszabadítása után Jézus átjött a túlsó partra hajón, ahol is nagy sokaság gyűlt köré. Az volt a terve, hogy Lévi Máté házába megy, és ott egy lakomán vesz részt a vámszedőkkel, de a zsinagóga elöljárója is hozzá folyamodott, hogy az ő lánya beteg, és gyógyítsa meg őt. És el is indult a ház felé, és most nem a lány meggyógyításáról, illetve megelevenítéséről szeretnék beszélni, hanem a 12 éve beteg asszonyról. 5. fejezet 25. versében, vagy talán még a 24. versétől így olvassuk. El is ment, és követte őt a nagy sokaság, és összeszorítják őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illette annak ruháját. Mert ezt mondta, ha csak a ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy kigyógyult a bajából. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruhámat. És mondták neki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem. És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott neki mindent igazán. Ő pedig mondta, lányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Tehát mit olvastunk ebben a történetben? Hosszú évek óta, 12 év óta gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, de a reménye újra élett, amikor hallott Jézusról, és hallott arról, hogy most itt az ő közelében megy az útja. Csüggesztő élethelyzet hosszú évek óta betegnek lenni, 12 éve. Az én férjem most 2 hétig volt kórházban, és ugye még vissza kell mennie a következő héten is, de erősen elcsüggett. Már néhány nap után elveszítette a türelmét. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem is nagyon kellett kapaszkodnom a jó Istenbe. Az Illés története erősen szól nekem is. Mert bizony voltak olyan éjszakák, amikor hát nagyon nehéz volt egyedül álomra hajtani a szememet, de nagyon jó volt, mert megtapasztalhattam, hogy van egy Istenem. És örömhír, de mégis olyan pironkodva mesélem el most nektek azt, hogy kértem az Istentől, hogy segítsen ebben a nagy bajban. Ő azt mondta, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint sem elviselnénk, de hogy én most úgy érzem, hogy nekem nincs erőm. Adjon nekem erőt. És adott. Adott erőt, és milyen furcsa az ember, vagy milyen furcsa vagyok inkább én magam. Utána azon kezdtem el csodálkozni, és még majdnem, hogy ilyen bűntadatot is érezni, hogy hát miért nem vagyok én összetörve és összeroppanva, amikor a férjem a kórházban van. Tehát, hogy ne felejtsétek el, ha kértek valamit, és megkapjátok, utána örüljetek is, és ne járjatok úgy, ahogy én, hogy aztán megint csak az Istennek kellett a gondolataimban észhez téríteni, hogy hát tőlem kérted az erőt, és most adtam, akkor most miért kéred rajtam számon? Tehát meg tudott erősíteni hatalmasan az Isten, és ez a 12 év volt a beteg asszony is megerősödött. Megerősödött, miből látjuk ezt? Abból látjuk, hogy elment erre a területre, ahol Jézus a nagy gyógyító, az Istentől jött szabadító volt, és már-már csüggesztő kezdett lenni a helyzet, és mert a tömeg egyre inkább körülvette, és nem tudott hozzá közel férkőzni. Jézus, aki magától is tudta, hogy már akkor itt a Földön is, hogy mi van az emberben, ezt olvashatjuk János evangélium a 2. fejezete végén. Tehát ő tudta, hogy mi van ennek az asszonynak a szívében is, és úgy arrafelé vette az irányt, amerre ez az asszony volt. És ennek az asszonynak a szívében megszületett egy gondolat, hogy nem tudom őt megszólítani, körülveszik az emberek, de ha csak kinyújtam a kezem, és megérintem a köntese szegélyét, egész biztos meg fogok gyógyulni. És így is történt. Így is történt az a nyomban, ahogy megérinthette, Jézus ruháját meggyógyult. Érezte, ahogy az életerő átjárja a tagjait. És olyan szokatlan és furcsa az a kérdés, amit Jézus ezek után feltett. Megkérdezte, hogy ki illetett engem. Nem furcsa? Nagyon furcsálták a tanítványok is, hogy hát ki illetett, hát ki nem illetett inkább, vagy ki nem érintett, meg inkább így lehetne feltenni a kérdést, hiszen azt olvashattuk a 24. versben, hogy szinte egészen összeszorítják, tehát nagy lögdösődés volt. És nem furcsa, hogy mégis megérezte? Megérezte egy érintésből, hogy ez egészen más, mint a többi. Ellen White úgy fogalmaz, hogy a hit érintése volt ez. A hit érintése volt, összeszorította a tömeg, lögdösték, sokan megérintették. De mégis ez egészen más volt. Amikor imádkozunk, amikor megszólítjuk az Istent, vajon tudunk-e így szólni, ahogy ez az asszony? Ha csak mondjuk az imáinkat, mert egy jó keresztény reggel, amint felnyitja a szemeit, akkor azonnal kéri az áldást az egész napra, kér áldást az ételre, és mondja a megtanult, vagy a begyakorolt szöveget, és aztán este is hát illik elrendezni a napot, vagy vajon tudunk-e így szólni, ilyen hittel, hogy Jézus valóban tudjon visszakérdezni, hogy ki szól hozzám, ki érintett. És vajon miért kérdezett még vissza? Mielőtt még egy idézetet felolvasnék, szeretném, hogyha ezt a két dolgot végig gondolnánk. Vajon miért kérdezett vissza? Megkérdezte, hogy ki illetett engem, és ez az asszony nagyon megrettent. Hát ő szerette volna észrevétlenül mindezt megcselekedni. És aztán végül remegve mégis előjött, és elmondta, hogy ő két dolgot szeretett volna. Egyrészt megerősíteni ezt az asszonyt. és biztosítani az Isten kegyelméről. Másrészt pedig a babonaság elől egyszer és mindenkorra elzárni az utat, hogy nehogy azt gondolják az emberek, hogy valamiféle egy tárgy érintésétől van gyógyulás. Nem. Milyen választ adott a Jézus ennek az asszonynak? Mi az, ami megtartotta? A te hited. A te hited megtartott téged. A hited az, ami megtartó erő. Persze vigyázzunk, hogy ne a hitet tekintsük célnak az életünkben, a hit egy eszköz, amivel meg tudjuk ragadni Krisztust. Ez is egy Ellen White-i gondolat, egy más helyütt a Nikodémus című fejezetből. És engedjétek meg, hogy a Hitérintése című fejezetből, Jézus élete című könyvünkből felolvassak egy szakaszt. A Krisztus köré zsúfolódó kíváncsi sokasság nem érezte, hogy életadó erőt kapna. Amikor viszont a szenvedő asszony nyújtotta ki a kezét, hogy megérintse őt, és hitt a gyógyulásban, ő érezte a gyógyító erőt. Így van ez a lelki dolgokkal is. Érezni a gyógyító erőt, most mégis eszembe jutott egy történet, szenvedélybetegekhez is járok beszélgetni a Szentírásról. És az utolsó két alkalmat szeretném most nektek elmesélni, úgy röviden. Az utolsó előtti alkalommal a keresztről beszéltem, illetve beszélgettünk, és úgy érezni lehetett a teremben, hogy megérintette őket, és úgy elgondolkodtak. És úgy csend szállt közénk egy rövid időre. Még nem egyikük megszólalt, hogy úgy gondolja, hogy Jézus már csak ránk vár, arra, hogy mi őt beengedjük az életünkbe. Nagyon örültem. Nagyon örültem ennek a gondolatnak, mert hangsúlyozom, szenvedélybetegek. Itt minden úgy fokozottan van jelen. És hát sajnos aztán a következő válasz is, hogy akkor megint hallgattunk egy kicsit, hogy igen, ránk vár a Jóisten. És aztán valami hihetetlen erővel mondta ugyanez a férfi. Azt, hogy igen, hát ránk vár, de hogy akkor is, hát az ő életében például ez teljesen lehetetlen, hogy ő be tudja engedni. Ez egy otthon, ahol él a több társával együtt, és hát különböző járadékokból élnek. És le vannak százalékolva, leginkább a szenvedélybetegségből, gőkből eredő egyéb bajok okán. És azt mondja, hogy ha ő meggyógyulna, akkor elveszíteni ezt a kis járadékot is. És akkor mi legyen? Menjen a híd alá. Reménytelenség. Mondta ezt azok után, hogy korábban megosztotta velünk azt, hogy ő tudja, hogy őt az Isten szabadította meg egy nagyon csúnya balesetből. És ő tudja azt, hogy az Istennek vele még terve van. És utána így elcsügged. Hogyha ő most meggyógyul, elveszíti a járadékot, ki kell kerülni ebből az otthonból, és akkor mihez kezd az életével. De nem vagyunk-e mi időnként mi is így ezzel, hogy igen, tudjuk, hogy mit kellene tenni. És el is jutunk odáig, hogy igen, Uram, egyedül nekem, ehhez nincs hatalmam. De vajon kérjük-e? Vajon kérjük-e azt, hogy adjon hozzá erőt? Vajon kérjük-e azt igazi hittel, hogy segítsen nekünk összhangra jutni az ő akaratával? Mert hogy én vágyom arra, de nem megy. Be kell látnom, hogy önerőből nem megy. De segíts nekem, mert tudom, hogy te hatalmas Isten vagy, és tudom, hogy te az én Istenem vagy. Az én szabadítom, az én megváltom. Kérjük? Akarjuk? Merjük? És aztán a folytatás a Hitérintése című fejezetből. Ugye azt ott fejeztük be, hogy elolvasom még egyszer ezt a két mondatot is. A Krisztus köré zsúfolódó kíváncsi sokaság nem érezte, hogy életadó erőt kapna. Amikor viszont a szenvedő asszony nyújtotta ki a kezét, hogy megérintse őt, és hitt a gyógyulásban, ő érezte a gyógyító erőt. Így van ez a lelki dolgokkal is. Mellékesen beszélgetni a vallásról, lelki szomjúság és élő hit nélkül imádkozni mit sem ér. A névleges hit Krisztusban, mely őt pusztán a világ megváltójának fogadja el, sohasem hozhat gyógyulást a léleknek. Az üdvösségre vívő hit nem pusztán értelmi meggyőződés az igazságról. Aki arra vár, hogy tökéletes ismeretre tegyen szert, mielőtt gyakorolná a hitet, az nem részesül áldásban Istentől. Mit olvastunk? Aki arra vár, hogy tökéletes ismeretre tegyen szert, mielőtt gyakorolná a hitet, az nem részesül áldásban Istentől. Miért is? Mert hogyan tökéletesedik az ismeretünk? Gyakorlás által. nem az elméleti igazságok ismételgetése által. Nem elégséges hinni valamit Krisztusról, Krisztusban kell hinnünk. Az egyetlen olyan hit, melyben hasznunk származhat, személyes megváltóként fogadja el őt és érdemeit a miénké teszi. Sokan egyfajta véleménynek tekintik a hitet, a megmentő hitegyesség. Akik elfogadják Krisztust, szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzelmes hatalommá válik. Mi az élő hit? Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzelmes hatalommá válik. És talán még annyit ehhez, hogy vajon miért is szerette volna Isten nyilván, vagy Jézus nyilvánvalóvá tenni magát a gyógyítást. Azt olvashatjuk még a fejezetben, hogy Jézus miután meggyógyította az asszonyt, arra vágyott, hogy az ismerje el a kapott áldást. Az evangélium által felkínált ajándékot nem lopva, titokban kell élveznünk. Ezért hív az Úr, hogy valljuk meg jóságát. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Nem lopva is titokban. Nem egyedül örülve a kincseknek, hanem megmutatni a világnak. Emlékszünk bizonyára még a megtérésünk idejére, amikor erre a felbecsülhetetlen kincsre akadtunk. Tényleg odahagytunk mindent, és szerettük volna a világnak kiáltani, és azért látták is rajtunk a változást a környezetünkben lévők. Meg is kérdezték, hogy most mitől vagy te mindig ilyen vidám, ilyen jókedvű. Megkérdezték? És ma megkérdezik? Ma megkérdezik, hogy miért nem tudnak téged elcsüggeszteni az események, hiszen annyi minden rossz vesz körül. De sugárzik a mi orcánkról az, hogy mi másképp éljük meg. Sugárzik-e rólunk az, hogy nekünk van kibe kapaszkodnunk, hogy nekünk van Istenünk. Úgy vágyom arra, ahogy Jézus is mondta, hogy köré gyűltek az emberek. Körénk gyűlnek a szomszédok, és vágyva várják azt, hogy mikor találkoznak velünk, és mikor ejthetnek egy pár mondatot velünk. Várnak arra, hogy mikor érünk haza. De mi az ígéret? Az ígéret az, hogy jönnek majd sokan. Az ígéret az, hogy bennünk meglátszódik majd a Krisztus dicsősége. Elhisszük ezt az ígéretet? Mi az, amit tennünk kell ezért? Mi magunktól nem tudjuk Istennek adni a mi szívünk szeretetét. Mi az az egy dolog, amit meg tudunk tenni? Egyedül tudunk egy választást tenni a mi életünkben. Tudjuk azt választani, hogy őt akarjuk szolgálni. És hogyha ezt a választást megtettük az életünkben, akkor utána folyamatosan kérhetjük ehhez az erőt, kérhetjük ehhez a bölcsességet, kérhetünk ehhez szeretetet, alázatot, mindent, ami krisztusi tulajdonság, mert magunktól nincs meg bennünk. De szeretnénk, és vágyva vágyunk arra, hogy összhangra jussunk ő vele. Vágyunk rá. Elhisszük, hogy a miénk lehet. Higgyük el, hogy a miénk lehet. Igazak a bibliai történetek. Igazak, ugye? Elhisszük, hogy igazak. Akkor azok az ígéretek, amelyek nekünk szólnak, akkor azok nem igazak. Be akarna minket csapni az Isten? Ugye nem? Emeljük fel a szemeinket, és legyen nyílt a tekintetünk, és örüljünk, örvendezzünk a mi Istenünkben. Örvendezzünk abban, hogy van egy hatalmas Istenünk, van egy olyan sziklánk, amelyre fölállhatunk, és fölépíthetjük a mi lelki házunkat. Miért is sziklához hasonlítja, még talán zárásul ezt a gondolatot engedjétek meg, hogy miért is sziklához hasonlítja Krisztust a Szentírás, hogy miért is, nyilván több okból is lehet. A szikla általában kiemelkedik, ugye? Kimagaslik, kiemelkedik. Kiemelkedik, és akkor érintik a sziklán állót a viharok. Érintik a tengernek az örvényei. Nem érintik. Látja őket. Nem különült el tőlük teljesen, de mégsem érintik, mert egészen biztos alapzaton áll. Az a vágyam, hogy mindannyian ezen a sziklán álljunk, és az, hogy mindannyian megláthassuk majd őt színről színre, elfogadva és magunknak kérve ezeket az ígéreteket. Amen.
Teremtő Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy te ellenségeskedést szerzel bennünk a rosszal, a bűnnel szembe. Köszönjük neked azt, hogy te megmutatod nekünk a valódi lényünket, a valódi ábrázatunkat. És köszönjük azt, hogy te nem hagysz minket ezzel a felismeréssel magunkra, hanem megmutatod nekünk a te erődet, megmutatod nekünk a kivezető utat is, megmutatod azt, hogy nekünk nem kell így maradnunk, nem kell nekünk ebben maradnunk, nem kell nekünk bűnösnek lennünk. Köszönjük neked Krisztust, köszönjük az ő áldozatát, és köszönjük, hogy nekünk tulajdonítod az ő igaz életét, hogyha tőle kapott bűnbánattal hozzád fordulunk. Köszönjük neked azt, hogy te késztetsz minket arra is, hogy a szabadulás forró vágya legyen meg a mi szívünkben. És köszönjük azt is, hogy a hálát is te ülteted el mi bennünk. Köszönjük, hogy elhívtál minket egy nagy munkára. Köszönjük, hogy megbékéltettél minket magaddal, és köszönjük, hogy ezt a békéltetés szolgálatát ránk bíztad. De jó Istenünk, úgy látjuk, hogy roppant nagy ez a feladat, és mi alkalmatlanok vagyunk erre. Kérünk téged, hogy erősíts meg minket. Segíts nekünk, hogy ne a csüggesztő dolgokra nézzünk, hanem csak rád, aki egyedül hatalmas és szabadító Isten vagy. Segíts nekünk arra, abban is, hogy mi ne a rossz dolgokról beszélgessünk, hanem lássuk meg azt a tengernyi jót, amellyel körülveszel minket. Segíts hozzá minket ahhoz, hogy mi jógazdaként gondoljunk rád. Olyan jógazdaként, aki nem vár lehetetlent az ő gyermekeitől. Kérünk téged, erősíts meg minket abban a hitünkben, hogy veled együtt, te benned minden lehetséges. Kérünk téged, add nekünk a hit tapasztalatát. Segíts nekünk megragadni téged ezzel a hittel. Köszönjük, jó Istenünk, hogy miénk lehet számtalan ígéret. És hisszük is, Urunk, de légy segítségül a mi hitetlenségünkben. Emelj föl minket, emelj föl a mi orcánkat. Segíts nekünk igazán hittel bízni, olyan hittel, ahogy Ábrahám tekintett fel az égre, amikor kértett, hogy jöjjön ki, és nézze meg a csillagokat, és hogyha meg tudja számolni azokat, akkor úgy lesz az ő magvával is. Olyan sok lesz, és olyan tengernyi, és ilyen tengernyi ígéret, ami a miénk. Kérünk nekünk, jó Istenünk, kérünk téged, jó Istenünk, segíts nekünk is kimenni, és felnézni, és hinni. Milyen egyszerű. Köszönjük, jó Istenünk, hogy benned minden olyan egyszerűvé válhat. És köszönjük azt, hogy te, aki mérhetetlen alázattal tekintesz szét mennyen és földön, te így tekintesz ránk is. És köszönjük azt, hogy te is adsz nekünk bölcsességet és alázatot. Alázatot önmagunkhoz, hogy ne felfuvalkodott szívű emberek legyünk, hanem soha-soha ne felejtsük el, hogy csak te benned lehetünk győztesek. Köszönjük, jó Istenünk, hogy megszólíthattunk téged a menny hatalmas urát, és köszönjük, hogy figyelsz a mi szavunkra. És köszönjük neked Krisztust, köszönjük az ő áldozatát, és köszönjük, hogy erre való hivatkozással szólhattunk te hozzád. A te kegyelmedből. Amen.